Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, valamikor májusban egy presbiteri ülésen a presbiter testvérekkel áttekintettük a gyülekezetnek az anyagi életét, és azt láttuk, hogy Istennek hála biztos lábakon áll a gyülekezet, de mégis fontosnak tartottuk azt, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Azt gondolom, hogy ez egy igazi darásfészek, és nagyon sokan vannak, akiknek ilyenkor azonnal összeugrik a gyomra, előjönnek rossz beidegződések, és megvallom előttetek, hogy én is ezek közé, a lelkészek közé tartoztam. Talán annyira féltettem a saját renomémat, vagy a gyülekezetnek a képét magamról, hogy nem nagyon mertem erről beszélni, nehogy besoroljanak azok közé, a papok közé, akik pénzéhesek, akik állandóan az anyagiakról beszélnek, akik azt gondolják, hogy hát biztos neki kell még több pénz, és ezért beszél erről. És azt gondolom, hogy ez nem volt jó, és nem volt így helyes. Tudom, hogy nagyon sokaknak összeszorul a gyomra, és ezt megtapasztaltam Vekerle telepen is, hogy ha erről van szó, mert valamiért rossz érzés van bennünk. És a következő két alkalommal erről lesz szó. Lehet, hogy ma azért vagyunk kevesebben, valaki megtudta, hogy miről lesz szó. Valakit ez visszatart, akkor ígérem, hogy jövő héten még kevesebben leszünk, mert szeretnénk nagyon őszintén beszélni erről a kérdésről. Nem akarok senkinek a zsebébe kotorászni, nem vagyok mohó pénzéhes egyháztag, és nem ez lenne a lényeg, hanem az egészet szeretném valami teljesen más kontextusba helyezni. Néhány alapdolgot azért hadd mondjak. Ha meg kellene tippelnünk azt, hogy a gyülekezetnek a működése az egy évben mibe kerül, amiben csak a lelkészi fizetés van benne, a rezsik vannak benne, az internet, a biztosítás és egyéb ilyen dolgok, nem tudom ki mekkora összeget mondana, minden felújítás és egyéb nélkül, ez évente takarékosan, nagyon odafigyelve a pénzre, olyan 9 és 10 millió forint. És ez a 9 és 10 millió forint, ez az a pénz, amit mi adunk össze. Eddig is a kispesti gyülekezet önellátó volt, semmilyen támogatást nem kapott. Ha pályáztunk, azok a plusz beruházásokra voltak, de nem működési támogatás volt. Tehát nekünk, akik itt vagyunk, ezt nekünk kell összeadni. Ha tetszik, ha nem. Most jelen pillanatban ez megtörténik, de körülbelül a gyülekezet 20%-a viseli az anyagi terheknek a 75%-át, a többiek meg jóval kevesebbet. És azt szeretnénk, hogy azt a fajta odaszánást és lelkesedést egyrészt erősíteni azokban, akikben ez kevésbé nincs meg, levenni a terhet azokról, akik ezt nem tudják megtenni, hogy semmi baj nincsen, ha nem adsz egy fillért, ez nem erről szól. És szeretnénk majd különösen a következő alkalommal azt is elmondani, hogy maga a szolgálat az nem csak anyagiakról szól, hanem sok másról is. Csak a kettőt ne játsszuk ki egymás ellen. Így néz ki a mi életünk, és azért ami miatt ezt még fontosnak tartottuk erről beszélni, hogy végignézve az offertóriumokat, nem egyszer azt láttuk, hogy a 6-8-10 fős vekerlei gyülekezet az itteni offertóriumnak a felét vagy a harmadát dobja össze. Tehát az a 6-8 ember a felét ennek a sokszor 60-70-80 embernek, és mivel ennek gyakorlati, technikai oka is vannak, majd erről a végén szeretnék szólni, hogy mibe szeretnénk változtatni. És az is benne van, hogy mivel nem igazán tanítottunk a pénzről, de új testvérek jöttek, ők elég értetlenül állnak, hogy most mennyit kell adni, mit kell adni, mondjunk egy fix összeget, ne mondjunk egy fix összeget, nem fogunk mondani, de őket is szeretnénk bevonni ebbe a szolgálatba. Örülünk, hogy itt vannak, és örülünk, hogy jól érzik magukat ebben a gyülekezetben, de jó lenne, ha ez a része is működne az ő életüknek. Tehát összefoglalva, senkitől nem várunk el semmit, senkit nem akarunk presszionálni, előírni se akarunk egy fix összeget. Egy a cél, értsd meg egyrészt agyilag, ezért mondtam el, hogy itt azért vannak kiadások, tehát értsük meg, hogy ez nem magától van, hogy szükséges az anyagi támogatás, és a Szentlélek indítson arra minket, hogyha szereted az Istent és a gyülekezetet, akkor azt ezzel is ki lehet fejezni. Két igehirdetés lesz, a mai inkább az alapokról fog szólni, a következő alkalommal pedig személyes üzeneteket szeretnék majd megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy a Biblia nem szemérmes ebben a témában. Valaki összeszámolta, a Bibliában 500 igehely foglalkozik az imádsággal. És hány foglalkozik anyagi dolgokkal? 2350. A Bibliában négyszer több szó van az anyagiakról, és ez nem azt jelenti, hogy az anyagiak fontosabbak lennének, mint az imádság, hanem azt jelenti, hogy a Biblia komolyan veszi azt, hogy a mi anyagiakhoz való hozzáállásunkon keresztül lehet az Istennel való kapcsolatunkat is megnézni. Jézusnak 38 példázata van, 14-ben az anyagiakról van szó. Ha megnézitek a mai példázatot, ezért választottam, anyagiakról szólt, de sokkal inkább arról, hogy milyen a kapcsolatod azzal, akitől kaptad. Az 1, 2, 5 vagy 10 minnát vagy talentumot sokkal inkább erről szólt, az anyagiakon keresztül. A gazdag ifjú története nem arról szól, hogy eladod-e a vagyonodat és követed-e Jézust, hanem hogy ki számodra az Isten. És ezt vegyük nagyon komolyan, amikor averzióink vannak, amikor majd rossz érzéseink lesznek ezzel kapcsolatban. Szígyétek el, nem azért van. Könnyebb kivetíteni persze, hogy mert ilyen a presbitérium, meg pénzélyesek, a lelkészek. Lehet, hogy bennünk valami nincs a helyén. És az Isten ezt szeretné helyre tenni a mi életünkben. És pénzről nem lehet önmagába beszélni, éppen ezért én egy igehelyen keresztül szeretnék szólni, ahol egy gyakorlati dolog van, ez Jakab levelében található, ezt hallgassuk most meg, Jakab levelének második fejezetéből a 14. verstől kezdve a mai alapigénket. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanúgy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Amen. És azt szeretném kérni, most tényleg nagyon-nagyon figyeljen mindenki. Pénzről tényleg nem lehet önmagába beszélni. Amikor az ember megtér, akkor elindul egy folyamat az életében, ami elkezdi áthatni az életét. Elkezdi áthatni a gondolkodását. Elkezdi áthatni a cselekedetét. Sokszor elkezdi áthatni még a személyiségét is. És elkezdi áthatni az anyagiakhoz való viszonyát is. És ez egy folyamat. És mindannyian, miután Isten útján kezdtünk járni, valamit úgy gyorsan meg tudott változtatni bennünk a Szentlélek. Valamivel pedig lehet, hogy még 20 év után is küzdünk. Lehet, hogy a haragot tudjuk nagyon nehezen lerakni. Lehet, hogy a féltékenységet, lehet, hogy a cinizmust, lehet, hogy valamilyen szenvedélyt. Nem jelenti azt, hogy nem vagyunk Isten gyermekei, de vannak területek, amikor még az Istennek a Szent Lelke nem tud uralmat venni. És az a tapasztalat, és ezt nem csak én mondom, hanem Luther Márton is, hogyha 10 dolog van az életünkben, majdnem mindenkinél az utolsó 3, ami átalakul és átformálódik, az az anyagiakhoz való viszony. Luther ezt nagyon egyszerűen úgy fogalmazta meg, hogy a pénztárcánk tér meg utoljára. De ő is hozzáteszi, hogy utoljára, mert előtte sok máson keresztül már dolgozik az Isten, és sok másban már változik az embernek a gondolkodása. És éppen ezért nem az a mai jelmondatunk, hogy add többet, lehetett volna ez a mai a hirdetésben annyi, hogy előírjuk, vagy nagyon kérjük a testvérektől, hogy ennyi egyház fenntartót fizessenek a nyugdíjasok, ennyit a aktív keresők, ennyit a diákok, ha szeretnének, de nem, hanem mi ezt szeretnénk igei alapra helyezni. Szeretnénk nem azt mondani, hogy ennyit adj, hanem azt mondani, hogy örülj, hogy adhatsz, hiszen annyi mindent kaptál. Hogy jusson el a Szentlélek oda, hogy hát nem a pénztárcát kell megtéríteni, ezt tudjuk, hanem a pénztárca használóját megtéríti. És vegyük ezt tényleg komolyan, mert ez bemutatja azt a kontextus, hogy milyen viszonyban vagyunk az anyagiakkal. Ugye énekeltünk egy éneket, ami a bizalomról szól, ki gondját mind az Úrra adja. Anyagiakat pont azért engedjük el nehezen, mert ahhoz ragaszkodunk nagyon, hogyha bármi nehézség lenne, azért legyen ott nálunk. Nekem is van a személyigazolványomban, amit mindig magammal viszek, mit tudom, betéve 2000 forint, hogyha a pénztárcámat otthon hagynám, legalább valami legyen, amihez nyúlhatok. És nem egy igéskártya van betéve, hogy mit tudom én, észreveszem a Deák térre, hogy nincs nálam semmi, akkor felolvasok egy igét majd a ellenőrnek, és felszállok a buszra. Hanem ott van, mert ez ad biztonságot, csak mennyire ehhez ragaszkodom, és ez egy jó példa volt, azt gondolom, az előrelátásra, de nagyon sokszor ez az, ami ehhez ragaszkodunk nagyon-nagyon biztosan. És Jakab azt mondja a levelében, hogy Érje el a hited, a te cselekedeteidet, és nyilvánuljanak meg a cselekedeteidben azt, hogy Istenhez tartozol. És azt mondja Jakab, és ezért választottam ezt az igét, ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menj el békességgel, melegedj meg és lakj jól, de nem adjátok meg neki, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Miről van itt szó? Hadd mondjam azt, hogy átvitt értelemben, és nem is annyira átvitt értelemben, a pénzről. Méghozzá a gyülekezet felé való szolgálatról. Ez nem a hajléktalanokról szól. Arról is beszélgettünk, mi az, amit egy gyülekezet felvállalhat, mi az, amit megtehet. Itt azt mondja, hogy egy férfi vagy nőtestvérünknek van nehézsége. A gyülekezetnek, a gyülekezet tagjának van nehézsége. És ide vehetem azt is, hogy egy gyülekezetnek lehet az a nehézsége, hogy azért nem jön el egy alkalomra, mert például nem tudunk befűteni valamilyen termet. Ez is erről szól. Vagy bármilyen gond vagy nehézség van, amit anyagilag lehetne kezelni az ő életébe, vagy a gyülekezetnek az életébe. A gyülekezethez tartozó valakiről szól ez. A gyülekezeti tagtól vonja meg az ember a támogatást, és mond helyette szép szavakat. És azt mondja nagyon keményen Jakab erre, hogy ez egy ostoba magatartás. És az ostoba szó az tartalmatlan, semmire kellő botort jelent a görög szövegben. Tehát azt mondja, hogy ne legyetek ennyire képmutatók, ennyire szívtelenek, hogy egy szép szóval elintézitek, akkor valakinek valami nehézsége van, akár az egész gyülekezetnek, mint Krisztus testének. Nekem nagyon tetszett, amikor készülés közben találtam egy írást, és két dolog miatt tetszett. Felolvasom, hogy mi ez, és elmondom utána az írás, de hogy miért tetszett. Dr. Szalai Zsolt, a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka feleségével, Somogyi Melindával a 2019-es Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón tartott előadást az anyagiakról. Milyen nagy szó az, hogyha egy gyülekezet gondnoka, amióta jöttem a felügyelővel felel meg, az ezt komolyan veszi. És milyen nagy dolog az, hogy elmennek egy ifjúsági találkozóra erről beszélni. Nem tudom, hány évre visszamenőleg kéne megnézni ifjúsági találkozók programját, de talán a saját ifjeimet is. Mikor beszélgettünk erről a fiatalokról? Fiatalokkal. Mikor beszélgettünk újra? Akár konfirmandusokról. Persze valamit mondunk, de hogy ez egészhez hogy viszonyuljanak. Pedig ott van náluk is a pénz az életükben. Valamilyen szinten, valaki mellett a diák munkát végez. Hogy mit csináljak ezzel az egésszel? És nekem nagyon tetszik ezt, ezek az emberek elmentek oda, és azt mondták fiataloknak, hogy beszélgessünk erről. És a következőt mondták nekik. Amikor a pénz átveszi az irányítást felettünk, hasonlóvá válik a csillagászatban ismert fekete lyukhoz, amely mindent elnyel, még a fényt is. Ugyanígy képes a pénz is teljesen elnyelni a szellemünket, tisztességtelenné tehet bennünket. A becsületesség alaptétele, hogyha szeretem a másikat, akkor nem akarok neki rosszat. Ha nem vagyunk tisztességesek, akkor valamilyen módon kárt okozunk másoknak. A hegyi beszéd aranyszabálya a pénzügyek szempontjából is érvényes. A tisztességes bánásmódot szeretnénk másoktól, nekünk is becsületesnek kell lennünk. Az első felét hadd húzzam alá, hogy milyen kísértés ez, hogy a csillagászatban ismert fekete lyukhoz válik hasonlóvá. Az embernek ahhoz van kötve az élete, ugye volt szó néhány hete a mammonról, hogy azt mondja, hogy nem szolgálhattok mind a kettőnek. És minél inkább az ember ezt a kettősséget éli meg, annál inkább meggyengül az Istenben való hite. Mennyire szépen és egyértelműen fogalmaz Pál apostol a fiatal Timóteusnak, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. A pénzünk az nem más, mint úgy is fogalmazhatnék, nem csak kísértés, hanem próba. Vegyük ezt nagyon-nagyon komolyan, hogy az anyagi életünk az tőlünk függ. Ez nem egy rajtunk kívülálló esemény. Persze most nem arról beszélek, amikor valaki csődbe megy, vagy ilyen anyagi nehézségek vannak, de mert ott van pénz, hogy azzal mit kezdesz? Az tőled függ. És ebben a nagyon fontos kult szó, ez a két szó, hogy hogy nézek a pénzre, célként vagy eszközként. A célként akkor azt jelenti, hogy annyi feladatom van, hogy ez a célom, a pénz minél többet megszerezzek. És akkor vagyok elégedett, és akkor vagyok boldog, ha minél több van a bankszámlánkon. És ha megnézitek, sajnos azt látjuk, hogy nem igazán lehet találkozni sokszor a rossz hozzáállás a megelégedett gazdag emberrel, mert mindig többet szeretne. Még egyszer mondom, van, akinél ez nem így van, de mindig többet, nincs az a gazdagság, ami elég lenne. Mert cél, ez az, ami motiválja. Ez az, ami neki talán erőt ad, vagy önbizalmat ad, hogy mennyi a pénze. És mennyire jó a pénzre eszközként tekinteni. Hogy az én pénzem annyit ér, amennyi örömöt tudok okozni vele másnak. A saját bankszámlámból lévő nagy pénz egy bizonyos pervers helyzetben nagy örömet okozhat nekem, ha nézegetem, hogy hú, mennyi van. Mennyire nagyobb öröm az, amikor az ember ebből tud adni, és látja másnak az örömét. Legyen szó családtagról, vagy bárki másról. És sokszor nem egyszerű a váltás, ezt hadd mondjam el nektek, és bizonyára mindenki végigjárta ezt az életutat, amikor nagyon-nagyon nehéz. Amikor tényleg nincs pénzed, hogy ezt én is megéltem kezdő lelkészként a családdal. Amikor tényleg nagyon el kellett gondolkodni mindenen. És nem jelenti azt, hogy most mekkora dőzsölés van, de az embernek meg kell tanulni, hogy most már adhatok. Most már nem feltétlenül kell a legolcsóbb pudingot megvenni, azzal sincs baj. Hanem örömet okozhatok azzal másnak, hogy naponta, nem, vagy hetente nem egyszer, hanem mit tudom, háromszor viszek haza egy kis csokit. Ez csak egy példa. De értitek? Nincs annál nagyobb öröm. Persze nem azt mondom, hogy mindenki menjen és ossza el a vagyonát, aztán jaj, de jó, mindenki örülni fog. De okozzunk vele örömet. És akkor azt látjuk, hogy ez nem cél lesz, hanem eszköz lesz. Egy amerikai keresztény író közel 100 évvel ezelőtt írt egy könyvet, ilyen érdekes címe van, a pénz királyvizes próba, ebben a következőt írja, az átmeneti dolgok leghétköznapibb képviselőjének, a pénznek a legkevésbé hétköznapi és örökké tartó következményei vannak. Ha nem mindig vesszük is észre, a pénz megolvasztja az embert, amikor megszerezzük, befektetjük, használjuk, adunk belőle, vagy elszámolunk vele. Éppen ezért a pénz attól függően, hogy cél vagy eszköz, ami számunkra, lehet átok, vagy éppen áldás. A Biblia soha nem beszél a gazdagság ellen, és soha nem isteníti a szegénységet. Nem tartja jónak. De azt mondja, bármelyik helyzetben is vagy, a pénzhez való viszonyod, az ne legyen sorsdöntő a te életedben. És hadd fejezzem be a mai igehirdetést azzal a történettel, amiről szó volt, és azzal a képpel, amit nagyon jól ismerünk, ez pedig a sáfárnak a képe. Ugye ma a sáfárt azt ilyen gazdának, menedzsernek lehetne nevezni, és tulajdonképpen az Isten pont ezt teszi. Mert miről szól az emberi élet a Földön? Isten megteremti a világot, és az emberre a sáfárkodás feladatát bízza, de nem ad neki tulajdonosi jogot. A jó sáfár hűséges a saját és a másik ember javaival is, tekintettel van másukra. Ez az egész kérdés arról szól, hogy meg tudok-e állni, és azt tudom-e mondani, hogy Uram, most itt állok, ebben az élethelyzetben. Ennyi egészséget adtál, mert tőled kaptam. Ennyi időt adtál, még ha én tele is tömöm mindennel napról napra. Ennyi anyagi dolgot adtál. Ezt mind te adtad nekem. Tedd szabaddá a szívemet arra, hogy ezekből bátran adjak másoknak is. És direkt nem csak pénzt mondok. Talentumok, tehetség, energia, idő, sok-sok minden. Valahogy mi olyanok vagyunk, hogy Istentől köszönettel elfogadjuk, és az egészet így bezárjuk a mi életünkbe, és talán így nagy duzzogva adunk valamit, vagy nem is duzzogva, akkor elismerést várva, holott tényleg mindent tőle kaptunk. És ha belegondolunk, ez annyira felszabadító. Majd a következő alkalommal szeretnék szólni tizedről és egyéb dolgokról. Most csak ennyit hadd mondjak, hogy az a folyó, aminek nincsen kifolyása, az bepossad. Higgyétek el, hogy az az idő, amit odaadhatnátok Istennek, de mással töltitek, nem lesz jó a ti számotokra, nem fog gyümölcsöt teremni. Az a pénz sem, el fog folyni máshol. és az a tehetség is, amit az ember csak magának őriz meg, abból nem lesz semmi. Egészen különleges volt a tegnapi cinkotai ifjúsági nap, ahol volt egy fiatal ember, Fülöp volt a keresztneve, most nem akarom rosszul mondani a vezeték nevét, aki odajött egy ilyen kis biciklivel, és Vidákovics Fülöpnek hívták, és kiderült, hogy ő egy világkupa győztes, nem tudom mi. Én nem tudom megmondani mi, ez táncolt a bicikliével, de valami hihetetlen módon. És elmondta, hogy több gyerekes, nagyon sok gyerekes, 9-10 gyermekes katolikus családból származik, és hogy mit jelent neki a hit, és mennyire hálás az Úristennek, hogy ezt meg tudja tenni, és hogy világkupát tud ezzel nyerni. Tartott ott egy kis bemutatót, egészen hihetetlen volt. Poénban mondta, hogy itthon kipróbálom a Csepel biciklimmel, hát eszmélet, még egy speckó bicikli volt, de hihetetlen volt. És kapott egy talentumot, és azt mondja, hogy nem csak az októberi, mondjuk ajánlom, reklám, Duna arénával lesz az egyik világkupa, ha valaki meg szeretné nézni Angyalföldön, hanem azt mondja, hogy eljövök egy ilyen alkalomra is bizonyságot tenni, mert ezt a talentumot kaptam. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és kaptunk talentumokat, de lehet, hogy anyagi javakat. Merjünk ezzel szolgálni, és legyen valóban tudatos a mi életünk, hogy nem az enyém, amit kezelek, én is kaptam. És tudom, hogy ennek a történetnek, amit Kata felolvasott, van egy másik verzió is, ami sokkal kedvesebb. Abban nincs szó arról, hogy mészároljátok le őket. És nem is erről akar ezt szólni, de egyszer el kell számolni az egyel, a kettővel, az öttel, a tízzel. És jobb az, ha itt kellemetlen még a helyzet, mintha Jézus Krisztus előtt állnánk meg, és azt mondod a gyermekem, mire használtad azt, amit adtam neked? Kaptunk egészséget, időt, anyagiakat, merjünk bátran adni ezekből másoknak is. Amen. Imádkozunk. Úrunk Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy az te igéd azért szól, hogy még időben szóljon, hogy még most el tudjunk gondolkodni, tudjunk változtatni az életünkön. És köszönjük azt a számtalan csodát, amit elvégeztél már bennünk, hogy a te gyermekeid lehetünk. Most hadd imádkozzunk azért, hogy mindaz, ami még az életünkben ott van, ami nem méltó hozzád, amihez talán túlzottan ragaszkodunk, azokat vedd el az életünkből, és nem csak anyagiakról van szó, minden másról. Szeretnénk így a te utadon járni, a te gyermekeid lenni, és a te kezedbe letenni a mi életünket. Úrunk Istenünk, így kérjük a te áldásodat a mi életünkre, anyagi életünkre is, és egész sávfárként végzett szolgálatunkra. Amen.